16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Itt Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Zicsi Mihállyal, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársával Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zicsi Mihály urat, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársát.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a Mária Rádiónak, hogy ezt a műsort és az ebben való megnyilatkozást lehetővé tette.
Ön ősi magyar családnak a sarja, a Zicsi és Vásonykői grófi családnak. Ez egy nagyon híres és nevezetes magyar család, a 13. századig vezethető vissza a családfájas, és számtalan művész, politikus adott a nemzetnek hazafit és honleányokat. A második világháború után az arisztokrácia 4/5 külföldre távozott, a Zicsi család maradt. Nagyon nehéz időket éltek át, mert tudjuk, hogy az 1947/4-es törvény minden rangtól és vagyontól megfosztotta a családokat. Kitelepítések és internálások következtek. Így érintette ez ön az édesapját is.
Igen, a mi családunk maradt, ez a szűkebb családra érvényes, a tágabb családból többen elmentek, és voltak sokan, akik maradtak. A szüleim életútjáról nagyon röviden, apám diplomatának készült, Pécsi jezsuita gimnáziumba járt, notabene abba a jezsuita gimnáziumba, amit Zicsi Gyula pécsi püspök építetett a jezsuiták számára, és utána ő diplomata szeretett volna lenni. Szó is volt róla már 43-ban, hogy kimegy Svájcba diplomata képzőbe társaival, barátaival, de ez már nem realizálódott a háború miatt. A háború után, hát mit lehetett csinálni? Ő dolgozott egy darabig a nagybátyjának, tehát nagyapám bátyjának a nyíregyházi konzervgyárában, de aztán államosították, aztán Pestre jött, vállalt ilyen kisebb szerepeket, díszletfestést, az úgynevezett kis színházban, ami a kereszténydemokrata párthoz tartozott, de azt is államosították. Próbált elhelyezkedni, munkát találni magának, ennél-annál ismerősnél lakott, mint reménybeli hajléktalan, de hát nem kapott munkát. Végül valaki megmondta neked, de úrom az ön nevével, hát hogy. Na, akkor elindult nyugatra, a határ után osztrák csendőrök társával együtt. Elfogták, és igazoltatás, vagy osztrák csendőrségen való személyazonosság megállapítás véget. Csellel bevitték őket fejpénzért, ugye ez fejpénzkóta volt megállapítva a szovjet hatós, az NKVD helyi hatóság, akik visszavitték Szombathelyre, Katpolra, onnan már megkötözve vitték őket Budapestre, a Bartók Béla útra, és hát az ő káváriája ezzel kezdődött, és végül mindenféle internálótáborok, András út 60, Budadél, Kistarcsa, után jött a Recski kényszermunkatábor, amiből ő a Miért című könyvében, hát erről életútja egyéb állomásaival együtt szintén megemlékezett. A Recski táborból való szabadulás után rendőri felügyelet alá került, amit az 56-os forradalom és szabadságharc leverése után még meghosszabbítottak, és akkor így 62-ben lett vége a rendőri felügyeletnek, és akkor Nagyvázsonyból, ahol én születtem, Budapestre költöztünk. Édesanyámat ő már korábban ismerte, de 1955-ben, tehát szabadulása után 2 évvel vette feleségül, egymáshoz hű, nagyon kitartó, egymás szerető társak voltak az életben. Édesanyám sorsa is tanulságos, anyai nagyapámat a Grösszperben ítélték el, természetesen ártatlanul, hamis vádak alapján. Akkor a anyámat elbocsát, ő mindig pedagógus szeretett volna lenni, végül különbözeti vizsgákkal sikerült egyetemre jutni. Ő jó eredményen elvégezte az egyetemet, de csak egy fél évig taníthatott, vagy egy 3/4 évig, mert apósával, a későbbi apósával, nagyapámmal való ismerettség miatt, mert ugye nagyapám akkor börtönből jött ki, és mert őt is becsukták 2 évre, aztán korábban kihozták. Lényeg az, hogy őt, anyámat úgy bocsátották el a pedagógusi állásából, Veszprémi gimnáziumból, hogy még az órát sem fejezhette be. Tehát amire az egész életét föltette nagy áldozatok által, hát az körülbelül egy háromnegyed évig tartott. Na nem kapott semmiféle, amikor fölköltöztünk Pestre, pedagógus hiány volt, ő semmiféle ilyen állást nem kapott. A végén idősebb korában napközi tanárnő lehetett. Apám pedig szakmunkásként, villanyszerelő szakmunkásként helyezkedett el a közlekedési múzeumnál. Hát nagyjából ennyi.
Térjünk vissza talán a kényszermunkatáborokhoz. Közeledik a kommunizmus áldozatainak a napja. Nagyon sokan voltak, több mint 30 ezeren raboskodtak és dolgoztak kényszermunkatáborokban. Nagyon sokan nem is élték ezt túl. A visszaemlékezésekben azt mondják, hogy a Recski a legkegyetlenebb volt.
Igen, a Recski tábor a visszaemlékezők szerint valójában megsemmisítő tábor volt, csak lassúbb megsemmisítésre rendezkedtek be, de a cél ez volt. Meg is fogalmazta az egyik Recski rab, hogy az a kérdés, hogy ki hal meg előbb, Sztálin vagy mi. És hát végül is Sztálin meghalt, és akkor ők meg hát sok-sok áldozat árán kijöttek a táborból.
Mesélt az édesapja az ott töltött napjairól, hogyan teltek?
A rendszerváltásig semmit, csak tudtuk, hogy ott volt, hogy ez egy kényszermunkatábor volt, nagyon kegyetlen hely volt. A rendszerváltás után, ugye, amikor a Magyarországon is megalakulhatott a Recski Szövetség, akkor derültek ki, irodalmi formában is, akkor derültek ki ezek a dolgok. Minél inkább halad előre a kutatás, úgy a hazai internáló táborokat, mint a gulágot, a Szovjetunióban hurcoltakat illetően, egyre inkább növekszenek azok a dimenziók, hogy a társadalom akkor a hányadát érintette ez az egész. A Szovjetunióban hurcoltaknak a száma 300 ezerről indult, mindent egybevéve ma már 1 millió körül van, ez parlamentben elhangzott, ez konferencián. Ez a mai napig a kommunizmus a magyar társadalomban egy nem feldolgozott dolog. Ez gyermekként mi is így éltük meg, ha megenged egy példát, szigetek a Vörös-tengerben. Megyünk velünk rokon, apámmal barátságban levő családhoz, tudjuk, hogy jól érezzük magunkat a város túlsó végére. Ugye a gyerek az érez, a gyerek az ösztönösen érez sok mindent, amit szavakban nem tud foglalni. Becsukjuk magunk mögött a kertkaput, akkor úgy érezzük, hogy itt most egy világot becsuktuk magunk mögött, akkor lényegében egy ellenséges vagy ellenség által megszállt közeg, ami a város vagy a társadalom jelképesen, amin keresztül megyünk, és amikor a apám barátjának a küszöbét átlépjük és becsukjuk magunk mögött az ajtót, akkor megint egy szigetre érünk, ahol ugyanazok a szabályok, mint nálunk otthon. Mert ugye kettős nevelés volt, tehát hogy otthon mit szabad mondani és mit nem szabad mondani, tehát hogy otthon az volt, hogy ez van, de az iskolában mást mondtak, és akkor otthon mondták, hogy az iskolában csak azt szabad mondani, amit ott az iskolában mondtak, ez itthon marad, ezt az iskolában, édesfiam, ne, édeslányom, nem mondod. A maga a diktatúra is olyan volt, hogy mit lehet tenni, mit lehet mondani ott kint, és itt belül a lelkiismeretünkben, hogy mit szabad. Ez volt a satónak a két pofája. És hát, hogy Pirinszki mondta előbb-utóbb, présbe kényszerülünk, tehát aki nem akar mefisztói alkut kötni, nem akar társutas lenni, ez előbb-utóbb valahol előkerült.
Élő tanúk sajnos már nem nagyon vannak, talán nincs is, aki ezeket átélte, mert idő előtt, vagy idővel eltávoztak közülünk. A gyermekeik, unokáik tudnak csak ezekről mesélni, de azt hiszem, hogy a gyermekek is hátrány szenvedtek.
A gyermekek alatt minket ért az én nemzedékemet, akkor igen. Egy barátom fogalmazta meg annak idején még a 80-as évek elején, hogy köztes nemzedék vagyunk. Tehát a mi nemzedékünknek tulajdonképpen mi a feladata? Azt a tartást, világlátást, becsületet, amit a szüleinknél láttunk, azt az értékrendet, értékkódexet átadni a következő nemzedéknek. A tudást már nem tudjuk, mert azt mi már nem kaptuk meg. Vagy csak töredékesen. De a lényeget azt át lehet adni. Tehát ezért vagyunk a köztes nemzedék. Na most a diktatúra egyik legnagyobb bűne épp a magyar polgári, vagy részben nemesi származású fiatalsággal szemben az volt, hogy megtiltotta, lehetetlenné tette adminisztratív eszközökkel, hogy fiatalos életenergiájukat tudásra konvertálják. Ez egy ördögi dolog, mert hiszen annyi hely még lett volna az egyetemen. Ez nem csak a mi nemzedékünkkel szemben volt bűn, hanem bűn volt a magyar társadalom egészével szemben.
Egy szentírás ígét is hozott azzal kapcsolatban, hogy milyen hátrányok érték önöket, az önök nemzedékét.
Szent Pál apostol a II. Korintusi levél 4:8-9-ben írja, hogy szorongattatnak, de sarokban nem szorítanak, kétségeskedünk, de kétségben nem esünk, üldöznek, de nem vagyunk elhagyatva, tiportatunk, de el nem veszünk. Hát ez az, amit tulajdonképpen valahol minden keresztény nemzedék, melyik némelyik erősebben, némelyik gyengébben, de aki becsülettel végzi a dolgát, az ebbe valahogy beleszalad.
Lenne szíves egy személyes példát mondani ehhez?
Ahogyan végül is a főiskolára bekerültem, a bánásmód, aztán ahogy az egyetemre kerültem, protekció kellett, pedig az évfolyam legjobb felvételi dolgozatát írtam meg. Nagyon furcsa, akkor már 80-as évek közepe volt, akkor már puhult a diktatúra. Ezek nagyon furcsa helyzetek voltak, de akkor ezt megértem. Akkor ezt meg kellett élni, igen. Ugye, amíg a diktatúra volt, addig hát másod-harmadosztályú állampolgárként kellett élni. És hát ezért a kutatási témám részben, vagy amiről előadást szoktam, az részben éppen Recska. A legnagyobb gyermekünk volt Vorkutában, fotókat készített, egy fotó kiállítása már volt erről, de maradjunk annál, hogy a múltat tekintve, amire az egyik legbüszkébb vagyok, hogy az iskola szanatórium hálózat egyik alapítója, vagy fő alapítója dédapám volt, azzal, hogy Zicsi János, azzal, hogy hát még mindig 15 000 tüdőbeteg gyerek van Budapesten, aki emiatt nem tanulhat, és per vagy fertőzi a többit, és ez egy tűrhetetlen helyzet. És ezért megalapította az iskola szanatóriumi hálózatot, a Svábhegyi szanatóriumot, persze azt is azt hiszem, hogy elherdálták, de lényeg az, hogy a szanatóriumi hálózat részben ma is megvan, és ez valóban egy olyan cselekedet volt, ahol nincs árnyékos oldal. Tehát, hogy önös érdek, vagy vértapad hozzá, mint valami harchoz, nem. Ez egy tiszta dolog volt.
Ezek után úgy gondolom, hogy az ön személyes példaképei a családból vannak.
Igen, részben a családból, mert láttam a tartást, és láttam azt, hogy az más családokban is sokszor bizony így van, és ezért ezek a példaképek, akik segítettek életutamon, ezek sokat jelentettek.
Meg tud nevezni valakit?
Például apám is a példaképem, aki nagyon bölcsen viszonyult ahhoz a szorongattatott helyzethez, amiben, hát új mértékben én nem, de mondjuk, hogy mondjam, tehát az ő hozzáállása ezekhez a helyzetekhez, magához az egész rendszerhez, ez bizonyos értelemben felvértező volt. Vagy mondhatom azokat, akik egyengedtek utamon, nem tudom, Tardi Lajos neve mond-e valamit. Hát ő segítette utamat az egyetemre, mert látta, hogy alkalmas vagyok a tanulásra. Tehát mondhatok ilyen példaképeket. Tulajdonképpen a magatartás a lényeg, az, hogy valamit fölmutatnak. Valamit fölmutatnak.
Az Úristen gondoskodik rólunk, számon tartja a lépéseinket, és vissza is terelgeti tönként, ha letérünk az ő útjáról. Akad ilyen az ön életében, amikor úgy érezte, hogy az Úristen most egy kicsit más útra tereli, mint amin eddig járt?
Hát ilyen erős belenyúlást nem éreztem, de lehet, hogy az én hibám, hogy nem gondoltam végig esetleg ezeket a helyzeteket. Én picit másképp fogalmazom meg az Isten tapasztalatot. Tehát mert egzisztenciálisan az, hogy tanultam, vagy családot alapítottam, ebben nem voltak ilyen törések. A történések, az igazi történések mindig belül történnek. Az, hogy kívülről mi realizálódik, az más kérdés. Az Isten tapasztalat az a legfontosabb, hogy Isten mindig más, mint amit előzőleg hova be akartuk skatolyázni. Tehát, hogy sokkal vigasztalóbb annál, mint amit gondoltunk. Én még abban a szellemben nevelkedtem a templomi hittanon, hogy kicsit a zsinat előtti szellem volt. Úgy beszéltek, mintha Jézus miattunk halt volna meg, tehát, hogy ha jót cselekszik a gyerek, akkor Jézus tövis koronájából kihúz egy tüskét, ha rosszat, akkor beleszúr. Hát nem szabad. Jézus nem miattunk halt meg, hanem értünk halt meg. Én úgy érzem, hogy az egyház picit többet beszélhetne a mennyről. Ugye Szent Ágoston írja vallomásaiban, hogy édesanyjával beszélgettünk, megnevezi a témát, vágyódtunk. Szerintem ugye a mindennapi templom még igen érdetésekben erről a témáról, meg egyáltalán a Szentlélekről egy kicsit többet lehetne beszélni, szerintem. Ez nem a bírálat helye ez a műsor, de ez óhatatlanul előjött, hogy sokan járhatnak még Isten keresésükben a zsinat előtti szellemnek a nehezített cipőjében. Szerintem Istent megtalálni legkönnyebben, többféle módon lehet, mert Isten nagyon találékony. az emberek között. Tehát az emberekkel való viszony, vizsgálat, azt hiszem Szent János apostol is egyik levelében erre utal, az emberekkel való kapcsolatunk vizsgálata, amikor úgy átgondoljuk a dolgokat, hogy hogyan viszonyunk az ember ehhez, vagy ahhoz, vagy milyen konfliktusaink voltak, hogy cselekedtem, jól, nem jól. Az ezeken való elmélkedés, meditáció, Istent legkönnyebben a másik ember szeretetében látjuk meg. Most a másik ember gyarlóságának a felismerése, az ebben nem akadály. Erre lelki ösztönünk van. Valahogy ezt meg tudjuk különböztetni. Hát, ahogy egy töredékes visszavert fényből következtetünk a napra. Hát, hogy egy pohár vízből, ami a mi szeretetünk, következtetünk az óceánra, mondja a Jóisten. Jó, mondjuk egy nagyobb szent esetében mondjuk az egy kerti úszómedence, de hát akkor is, ugye, hát az óceán az óceán. Tehát faragott képet nem szabad csinálni a Jóistenről. Mert nem lehet előre haladni akkor a lelkiekben. Ne mi mondjuk meg, hogy az Isten milyen legyen, akitől aztán retteghetünk, vagy megvásárolhatjuk, vagy szeretgethetjük, ahogy tetszik. Nyitottság, alázat, ellazulás nélkül ez nem megy. Mert a végeredmény, a kép, amit kapunk, az úgyis boldogítóbb lesz, több szeretettel és gyöngétséggel bír, és jobban szerethető, mint amit vártunk, vagy előírtunk számára, vagy faragtunk magunknak. Na most, amit magunknak faragtunk, ez nem biztos, hogy saját akaratunk, ez lehet mondjuk, visszautalok itt a zsinat előtti szellem nevelésére, az lehet kényszeres, tehát lehet úgy, hogy kapott sebeket hordozunk, és azok miatt faragunk magunknak olyan Isten képet, ami nem jó. Ez persze inkább szánandó, mint elítélendő, de az ítélet az ugye nem nálunk van. Tehát Isten úgyis akar velünk találkozni. És hogyha felismertük azt, hogy mi a járható út, akkor azon járni valamelyes kötelességünk.
Kapott ön sebeket az életében? Tehát úgy értem, hogy lelki sebeket, amikor úgy érezte, hogy méltánytalanul bántak önnel.
Hát ilyen lelki sebek mindenki életében előfordulnak. Én is sokszor, mert hát egyrészt részben ugye iskolában származás miatt, de nem mondom, hogy ez túl sok lett volna. Vagy az, hogy én nem tudtam sokszor beilleszkedni különböző gyermeki közösségekbe, nekem ez mindig problémás volt, és hát idő kellett, mire benő a fejem lágya, és hát mire benőtt addigra már, maga a helyzet is elmúlt, amiben a konfliktusok voltak. Méltánytalan bánásmód, hát mondok egy példát, jelentkezek főiskolára, egy adott szakra, a Pannonhalmán jelesre érettségkitűnőre érettségiztem, nem kaptam értesítést, hogy mikor lesz a felvételi beszélgetés. Na most 19 ponton volt, 20 volt a maximum, ott 10 volt a határ, 19, hát nem akadály. Nem kapok felvételi beszélgetésről semmit, hírt, és rejtélyes módon Pannonhalmáról kapok egy táviratot, hogy azonnal vigyem be arra a főiskolára az érettségi bizonyítványomat. A lóhalálában viszem be, és felelősségre vonnak, hogy miért nem vagyok öltönyben a felvételi beszélgetésre. Persze elfektették a tanulmányosztályon a papírt, és akkor mondom, kérdezik, hogy orrom alá dugnak egy papírt, hogy hova jelentkezem. Beixeltem, de csak a folyosón, mert be már nem engedtek. Na jó, maga ezt elintézte, mi majd elintézzük a pontjait. Na hát el is intézték, és akkor megint csak segítséggel, külső segítséggel, de végül is egy másik szakra előfelvétellel felvettek. Nem tudom, nem olyan főiskola volt, hogy előfelvételi. Én voltam az egyetlen az évfolyamban, aki előfelvételivel mentem, de végül is ezzel 11 hónap volt a katonaság, és nem 18, és ha rossz szándékkal történt, persze ha, akkor nagy jót tettek velem.
Zicsi Mihállyal, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársával Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Január 19-től vasárnap reggel 7 óra 5 perctől napindító műsorunkban ezentúl a 2020. szeptember 13-a és 20-a között zajló Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus sajtóirodájának munkatársával Antal Ferenc Ildikóval találkozhatnak a Mária Rádióban. A napi evangéliumot Fábri Kornél atya, a kongresszus főtitkára fogja felolvasni, vele röviden elbeszélget majd Gőbel Ágoston, a kongresszus sajtóreferense. Gyakori vendégünk lesz Zsuffa Tünde, a kongresszus sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója. Műsorunkban ismertetjük majd a kongresszus legfontosabb eseményeit, beszámolunk az előkészületek legfrissebb fejleményeiről, és a legérdekesebb kulisszatitkokról. Emellett vendégeink lesznek a kongresszus budapesti, vidéki és határon túli munkatársai, küldöttei, nagykövetei és tanúságtevői. A műsorral azt szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb körben megismerjék és bekapcsolódjanak ebbe a fantasztikus eseménybe. Első adásunkban január 19-én 7 óra 5 perctől Zsufa Tünde sajtófőnökkel és Farkas Balázs irodai és gazdasági vezetővel fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk most és minden vasárnap reggel!